Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival, itt a Manna FM-en.
Manna.
98.6 Manna FM életörömzene, ebben az órában vendégem Bilvax Tibor befektetési szakértő, és ahogyan az lenni szokott, ma is a jelen gazdasági helyzetet beszéljük át. Nyilván nem a teljes gazdaságra kitekintve, hiszen akkor itt lehetnénk napokon keresztül, néhány témát szemezgettünk. Szervusz Tibor, jó reggelt!
Jó reggelt, üdvözlök mindenkit ezen a csodás tavaszi hétvégén.
No, van itt több pont is, amiről beszélünk. Én most nem sorolnám fel, éppen azért, mert mi van, ha túlcsúszunk az időn, és nem fog beleférni. Úgyhogy hagyom a hallgatókat egy picit, nem is tudom, így fenntartom így az érdeklődést, inkább azt mondom. Viszont, amivel indítunk egészen biztos, hogy azt hallhatjuk, azt olvashatjuk, hogy a nyugat-dunántúli régió az szárnyal. Tehát, hogy minden nagyon rendben van, minden nagyon jó, sőt, viszont a valóságban mi a helyzet? A valóságban, ha minden igaz, akkor nem igazán jó számokról beszélhetünk.
Ugye az Európai Unió egy nagy tömeg, sok országból áll, különböző méretű településekből, elég színes, tehát ugye vannak nagy települések, így akár mondjuk Budapest egy nagy településnek minősül, ugye több mint 2 millió ember az agglomerációval együtt, és vannak kis települések is, viszont egy ekkora dolgot, mint az Európai Unió, nem lehet településenként nézni, hanem általában régiónként szokták nézni. Itt például egyébként Budapest önmagában egy régió, de Magyarország is jó néhány régióra van osztva, és ez a Nyugat-Dunántúl, ez tipikusan mit szoktunk gondolni, ez a Győr-Szombathely, Zalaegerszeg vonalat így elhúznánk, és akkor onnantól Ausztria felé, és aki erre a részre gondol, azért itt az Audi és az Audi körüli Győr által az elmúlt 20 évben megerősödést mindenképpen ki kell emelni. Nagyon jó a munka, erőellátottság, tehát ott nagyon alacsony a munkanélkülés is, sőt, akinek mondjuk úgy gondolja, az igazából naponta ingázik Ausztriába, tehát ott abból a régióból nagyon sokan ott vannak. Azt viszont látni kell, hogy itt a régiós szinten azért Magyarországon sajnos azt is ki kell mondani, hogy nem minden olyan szépen csillog. Tehát, hogyha Budapestet nem nézzük, ami egyébként az Európai Uniós, tehát a régiók átlagát nézve kb. Másfélszer olyan, mint az átlagos régió, az összes többi ből nincs olyan, ami 71%-nál többet, vagy 75%-nál többet tud produkálni. Tehát, hogy messze ele vannak maradva, és ebben már a Nyugat-Dunántúl is benne van.
Budapesthez képest is? Tehát, hogy
tehát a második legfejlettebb régió az fele olyan fejlett, mint Budapest Magyarországon, de ami még talán ilyen nagyon érdekes.
Hát ez is az bizonyítja, bocsáss meg, hogy mennyire ide koncentrálódik minden a főváros
között. Abszolút. Ugye Magyarországon azért látszik, hogy hiába vannak erős gyáripari egységek, ugye például Kecskeméten most már a Mercedes 10-12 éve ott van. Most ugye Debrecenben épül egy nagyon erős elektromos autóipari beruházási tömb a kugyárral, illetve a BMW külön, vagy majd Szegedre ugye jön a BYD elektromos autógyár. Egyelőre látszik, hogy ezek nem tudják érdemben felhúzni, és itt megint hozzá kell tennem azt, hogy érzékeljük, hogy a magyar nem egész 10 milliós lakosságnak több mint a 20% az Budapesten összpontosul. Ez nagyon-nagyon ritka Európa szerte, tehát talán mondjuk Londonban nagyon-nagyon népességszám, Párizsban, de például Németországból, Olaszországban nincs egy-egy város, ami mondjuk önmagában 20%-a lenne a lakosságnak.
Tehát a London, azt gondolná az ember, hogy London is hasonló, tehát hogy Angliában is hasonló.
Igen, van, tehát hogy azt akartam mondani, hogy Londoni,
de
London
is. Ott is kb. 20%?
Ugye
az
London azért is nehéz, mert Londonban nagyon-nagyon sok a bevándorló, tehát ugye ez is egy tény, hogy a második legnagyobb magyar város az London, tehát hogy a több magyar lakik Londonban, mint Debrecenben, tehát nagyon sok a bevándorló légi gyarmatokról is, vagy akár Kelet-Közép-Európában rengeteg lengyel van például az építőiparban, hogy ez nehéz így megmondani, és csak azt akartam mondani, hogy kevés olyan ország van, ahol ennyire ilyen, sőt, az, hogy egypólusú legyen, mint ahogy Magyarország, az nagyon ritka, és Londonban ott van mondjuk még a Liverpool és környéke, vagy Olaszországon például Milánó környéke sokkal felettebb, mint Róma, de Spanyolországban is van ez a barcelonai környék, van a Madrid, Portugáliában mondjuk Porto, Lisszabon, tehát összességében ezeket így nézve nem egypólus van, és ránk ezért is van, hogy több olyan régió van, hogy 3 régiónk az a 20 legszegényebb régió egyike, és van egy olyan régiónk, amely a 22. legszegényebb. Tehát így régiós szinteken Magyarország azért nem teljesít jól, de hogy mondjunk jót is, nem mi vagyunk a legelmaradottabb ország, az Bulgária, de ők például mondjuk a növekedés ütemük az messze meghalad minket. Tehát a fejlettség tekintetében mondjuk Csehországot mindenki ismeri, az egyébként az EU-s fejlettség 90%-án fut, az mondjuk 20 évvel ezelőtt is a 80%-a volt. Tehát, hogy igazából az nem rossz. Viszont például mondjuk a észtek és a litvánok, akik ugye ezek a balti országok, ott óriási fejlődés volt, tehát ők sokkal jobban le voltak maradva, mint mi, és ők már majdnem hozzák azt a fejlettségi szintet, mint Csehország vagy Szlovénia. Tehát azt látni kell, hogy akinél mondjuk euró van, az elmúlt 20 évben vezetett eurót, vagy azt mondom, hogy nagy mértékben digitalizált, mert ezekre az országokra lehet mondani, nagyon sokan hallják, ugye, hogy nagyon digitalizált országok, azok sokkal gyorsabban érik utol, vagy sokkal gyorsabban közelednek az Európai Unióhoz, mint az egyéb ország tömbök. Itt igazán Magyarország, Románia, stb.ről is tudunk beszélni.
Hát mi nem azt hallhatjuk, hogy nagyon akarunk közeledni egyáltalán az Unióhoz, mondjuk.
Én remélem, hogy szeretnénk. Ugye Románia most már tényként tavaly lehagyott minket, a horvátok utoléltek, például a szlovákok előtt vagyunk fejlettségben, de a szlovák ipar is inkább ugye egy autóipari, nehézipari dolog, tehát azért nekik sem volt annyira előnyös ez a gáz ár folyam helyzet, bár ugye eurójuk van, úgyhogy viszont náluk az infláció és a kamatok nem száguldottak el, úgy, mint nálunk, tehát a magyar speciális helyzet, az tényleg unikális volt tavaly az Európai Unióban, itt majd erről fogunk később beszélni, hogy milyen dolgokban, de tényleg nekünk egy nagyon nehéz helyzetünk volt a tavalyi évben.
Na akkor most hozunk zenét, életöröm zenét, jövünk vissza és innen folytatjuk a beszélgetést.
Családi Manna, Ferenc Gabival.
Megyünk tovább, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Bilvax Tibor, befektetési szakértő. Picit kitekintünk a gazdaságba. Ugye arról volt szó itt a zene előtt, hogy kínlódik a nyugat-dunántúli régió, a köztudatban viszont szárnyal. Mi a valóság, azt ugye picit körbejártuk. Viszont januárban a vártnál is pocsékabban teljesített a magyar ipar, ezt a cikket is olvashatjuk itt mindenféle felületeken. Ez mit takar pontosan, mit jelent egészen pontosan? Ha számokat akarunk mondani, vagy ha tudunk mondani számokat.
Ugye az ipar tekintetében ami nehéz, hogy nem csak abból áll, hogy mit gyárt most, hanem hogy milyen megrendelés állománya van, mi várható jövőre. Tehát amit mondjuk most megrendelnek, az lehet, hogy 6-12 hónap alatt gyártja le. Egyébként ebben is nagyon rosszul állunk, tehát folyamatosan csökken, mert több mint egy éve a megrendelés állomány, tehát ez az előrevetítésben sem túl előnyös. És tényleg Magyarország, ugye a fő felvőpiacunk Németország szenvedése miatt mi is rossz helyzetben vagyunk, illetve a magyar magas energia árak miatt nagyon sok gyár ugye visszafogta a termelését, illetve a világon lévő recesszió, a gazdasági problémák miatt, megemelkedett kamatok miatt mindenki kevesebbet vásárol. Nem minden szegmensben, de átlagosan nem olyan hurrá optimista nagy vásárlókedv van, mint mondjuk 2021-ben, amikor a minden ország által nagy ösztönző csomagok beértek, és pont akkor esetleg kicsúcsosodtak. Például ugye nálunk is voltak különböző családtámogatási rendszerek 21-22-ben vagy egyébek, ezek mind-mind kifutottak, és ugye akár ez ipar szempontjából előnyös volt, illetve azt is látni kell, hogy nekünk olyan típusú iparunk van, ami egyébként nagyon sok energiát használ föl. Ezért van az, hogy több nagy gyár mentőprogram vagy egyébről lehet hallani, amik mind az energetikai hatékonyság javítására vannak. Ugye az EU-nak is van olyan programja, ami külön csak ez a Repower EU, ami gyakorlatilag a háború után, vagy a háborúra adott válaszként olyan beruházásokat támogat országszerte, amelyek a megújuló energiára, vagy energiahatékonyság növelésére, tehát hogy minél kevesebb energiát fogyasszunk el, arra irányulnak. Tehát ez láthatóan Magyarországon most egy nagyon rossz helyzetbe vagyunk beszorulva, a nagyobb bejelentett, és úgymond a mainstream médiában állandóan ott lévő okugyárak, stb. Azok még bőven nem kezdtek el termelni, tehát ezeknek a beindulás is leghamarabb majd jövőre kezd, és utána folyamatosan kapcsolódnak be az ipari termelésbe. Tehát ezek azok, amik olyan szélső értékek, amik nehéz teszik a magyar ipar működését, és miatt egy iparkoncentrált ország vagyunk.
És akkor, hogyha már itt tartunk az iparnál, akkor azt gondolom, hogy a következő témát is behozhatjuk itt, hogy az autópiacról is beszélhetünk, ugyanis mínuszos lett egész Európai Unióban, magyarországi autópiac lett mínuszos.
Igen, tehát erre mondtam, hogy van benne elő lesz. Igen, csak a Magyarország az egyetlen egy ország, ahol tavaly, tehát 23-ban kevesebb új autót adtak el, mint 22-ben, és 22-ben kevesebbet adtak el, mint 21-ben. Hogy érzékeljük, mondjuk a mi versenytársaink, románok, csehek, lengyelek, ott 12-15%-kal, a bolgároknál 32%-kal nőtt az új autó eladása az előző évhez képest. Tehát ezért mutatja, hogy nálunk azért nagyon rosszul áll gyakorlatilag most a vásárlóerő, tehát ugye nagyon sokat pusztított az infláció. És úgyis egyébként, hogy nagyon sok új autót ugye a vállalatok vásárolnak, és ez egy beruházás. Tehát amikor igen. vesz valaki egy új autót, azt általában nem egy évre veszi, főleg ha mondjuk dolgozik vele, stb. Lehet, hogy 5-10 évre egy furgon, stb. És nem mertek annyit vásárolni. Mert egyébként az ébredezés jelei már januárban látszottak, de hogy összességében.
Mármint, hogy idén januárban.
Idén igen. januárban, de mondjuk a tavalyi év az nagyon furcsa volt. Illetve azt se felejtsük el, hogy nem tudom, ki emlékszik rá, hogy a 2000-es években még mindenkinek Nokia telefonja volt, igen, meg igen. Sony Ericsson.
Oh, igen.
Na, 2015-ben ez már nem volt így, tehát amikor jött egy technológiai váltás az okos telefonokra, azóta az Apple, a Samsung és a társai uralják a telefonpiacot. Most feldobok egy labdát, most mi történik, hogyha egy autóipari változásban vagyunk esetleg, és most még BMW-nek és Mercedesnek hívják a legnépszerűbb autókat, viszont érdekes, hogy elektromosból Tesla és BYD, illetve NIO a legtöbb. Uh-huh. Mi történik, hogyha esetleg egy nagy olyan változás lesz, akkor a hagyományos gépjárművekből nem fog annyi kelleni. Uh-huh. Ugye most ezek egy viszonylag még drágábbak, ezek az új típusú gépjárművek, de például az Európai Unióban nagyon szigorúak ugye az új autó és a károsanyag kibocsátások, és lehetséges, hogy inkább ebbe az irányba fognak elmenni, bár megint egy pontot fel kell tennem, azért látszik, hogy most az EU is kezd puhulni, mert azt gondolom, hogy picit ők is észrevették, hogy ha a nagyon az új típusú gépjárművekre megyünk rá, ahol egyetlen versenyelő van Távol-Keletnek, akkor nehogy a hagyományos, úgymond német és olasz és francia és akár magyar autóipar nehezítsük meg azzal, hogy egyszerűen túl keveset fognak rendelni, és nem lesz szükség annyi munkahelyre. És azért Németországban azért az autóipar az egy ilyen központi dolog, ugyanúgy, hogy nálunk is központi dolog az autóipar, csak annyi, hogy mi most csinálunk egy váltást, úgy látszik, hogy a hagyományos, úgy mondom, az új típusú gépjárművek gyártásában, ahol egy nagyon erős részegységben akkumulátorokat fogunk gyártani, ami olyan, hogyha minden autóhoz benzintankot gyártottunk volna, hogy az mindegyikhez igen. kell, illetve jön ez a BYD, ez a világon most már a legtöbb új elektromos autót eladó kínai vállalat, az Szegedre költözik. És még egy fontos dolog, hogy talán azért is költözhet Szegedre, mert van egy Budapest-Belgrád vasútvonal, ezt ugye mindenki ismereti vagy hallhatja, az pont arra fog elmenni. Tehát azért Kínából elhozni nagyon sok nehéz fémet, illetve ehhez alkatrészeket, az akkor jó, hogyha nem drága a szállítás, és hát innen hajóval legközelebb Horvátország, Görögország van, tehát azért biztonságosabbnak és könnyebb útvonalnak tűnik, hogyha mondjuk vastunnel lehet ide utaztatni.
Egyébként most így visszatérve pillanatra erre, hogy a telefonokban a nagy változás azért az árak tekintetében, ha azt nézzük, akkor most sokkal drágább, vagy én legalábbis azt gondolom, de majd mondod, hogyha nem így van, hogy ma sokkal drágábban jutunk hozzá mondjuk egy ilyen új típusú, legyen az akár Apple, akár Samsung készülék, mint annó mondjuk egy új típusú Nokiához.
Hát elég drága az infláció, vagy elég magas az infláció, igen. tehát azért az brutális. Én még arra emlékszem, hogy 99 decemberében lett mobiltelefonom, akkor még Vestel 900 volt, ez mindenki tudja, ez még, vagy tudják, kedves, ez a Telekomnak az elődje volt, akkor még standard volt egy olcsó előfizetés, hogy 120 forint volt egy perc. Tehát igen. most gyakorlatilag nem tudom mennyi egy perc, de mondjuk egy korlátlan előfizetést már ilyen 7-8 ezer forintért el lehet. Tehát, hogy maga a szolgáltatási oldalon, és ugye most tudom, hogy az egyik a telekommunikációs szolgáltató, a másik pedig egy gép eszközgyártó, de ezek nem mindig válnak el. Nagyon sok esetben az eszközt azt ugye közvetlen a telefonosoktól vásároljuk, tehát az előfizetőnk, ugye nagyon sokan előfizetéssel vásárolják szétdarabolva, illetve ne felejtsük, hogy óriási volt az infláció, plusz sokkal meg most már egy telefon, az nem csak telefon, hanem igen, notebook, minden is, kamera, minden. Tehát minden egyben, ami gyakorlatilag...
Bankkártya is folytathatná.
Így van, tehát ez már egy komplex eszköz, amit használunk. És még egy pont az autókra, hogy miért lehet, hogy ennyit emelkedett az új autók, ezért miért nem emelkedtünk az új autók eladása, mondjuk 2017-hez képest egy átlagos új autó nálunk 75%-kal kerül drágábban forintba. Benne van a forint romlása, az infláció, stb. Egy átlag kelet-közép-európai országhoz, szerintem azokhoz érdemes nézni, mondjuk ott 25%. Tehát nálunk sokkal többet ment, és ne felejtsük, hogy sokat ment a béremelkedés is, tehát ezt is ki kell emelni, hogy nagyon sok volt a minimál béremelés, stb. De ez gyakorlatilag ezt megette az új autó árak emelkedése. Tehát vásárlóra értéken, tehát hogyha egymáshoz viszonyítjuk, kb. Ugyanannyi most autót venni, csak miért nehezebb, mert egy nehezebb gazdasági időszakban vagyunk.
Na hát akkor hozzuk az életörömzenét, legfrissebb híreket, és innen folytatjuk a beszélgetést.
Ez a Családi Manna, Ferenc Gabival, itt a Manna FM-en.
Manna FM. Megyünk tovább, folytatjuk a beszélgetést Bilvaks Tibor befektetési szakértővel, kitekintünk egy picit a gazdaságba. Egyébként a beszélgetés visszahallgatható lesz, nem sokára felkerül az oldalunkra, Spotify-on, iTunes-on, mindenhol is, nem is tudom még hol visszahallgatható. Van egy ingyenesen letölthető applikációnk, weboldalunkon is elérik, Tibor is meg szokta osztani, szóval lehet még információkat szerezni a későbbiekben is. Ugye az autóiparnál hagytuk abba a beszélgetést. kérdést. A másik szintén nem egy pozitív hír, hogy úgy mond, hogy a keresetekhez képest Budapesten lehet legdrágábban, tehát Budapesten lehet, Európán belül Budapesten lehet a legdrágábban lakást bérelni. Ez azért furcsa, mert hogyha belegondolok, nekem Londonban él a barátnőm, és amikor ő megmondja, hogy ő mennyiért béli ott a lakást, akkor én konkrétan a szívemhez kapok, mert átszámolva forintban ilyen, hát majdnem 700 ezer forint. De nyilván itt ugye itt van ez a kis pont, hogy a keresetekhez képest, tehát hogy ott mihez képest 700 ezer, és mondjuk itt egy ugyanolyan lakás mihez képest mondjuk kb. 400 ezer lehet szerintem egy hasonló lakás itthon, mondjuk attól függ nyilván, hol bérli az ember.
Igen, itt ez az Economist nevű gazdasági napilapnak a kimutatása, itt szintén ezt a vásárlóerőparitást hozzuk be, tehát az adott országban mindig ez arányosítás, ez fontos, tehát most innen nem felesleges lenne számogatni az amerikai mozi jegyek árát, vagy az üzemanyag árát.
Igen, mondjuk ez igaz.
Ha ezt nézzük, 35 nagyváros néztek, és itt már azért mondtam, ugye előbb is beszéltünk, hogy Budapest nagyváros, hogy Ankarában, ugye ez Törökországban van, ott a legolcsóbb, tehát ott mondjuk egy átlag ember, ha 6,5 millió forintnyi értéket megkeres, tehát itt az volt a lényeg, hogy mindig csak a fizetés egyharmadát lehessen csak ingatlanra költeni, akkor aki 6,5 milliót megkeres, az tud bérelni Ankarában egy garzont. Na most ez 34 millió Londonban, tehát körülbelül 5-ször annyi pénzt kell keresni Londonban, hogy lehessen bérelni egy garzont, és nálunk ebből az fizetésekhez, tehát a vásárlóerőhöz képest a legdrágább. Azért tényleg gondoljunk bele, hogy mondjuk mennyi Budapesten akár, azt mondom, hogy nem csak a legbelső belvárosban, hanem egy átlag garzon. Tavaly azért átlagosan egy 20%-kal növekedtek a bérleti díjárak, hisz az inflációval húzta magát, és a fizetésekhez is hozzá kell ezt mérni. Tehát nálunk azért nagyon nem ritka, hogyha valakinek van hasonló csapok, és lehet, hogy most vannak ilyen különböző számotunk, egy 400-500 ezeres nettó fizetésről beszéljünk, az az ember, az akkor is, hogyha egyedül akar bérelni lakást, az minimum 250-et kifizet rezsivel együtt.
Na most az rengeteg egyébként.
Igen, tehát egy 400 ezer képest az... Hát igen, 400 ezerhez képest az 60-65%.
Igen.
Tehát, és akkor ugye ezért van az, hogy még párok bérelnek, vagy akár próbálnak kijebb is bérelni, de már kijebb is nagyon nehéz, mert egyébként nagyon ritka, hogy kijebb, meg kisebb lakások legyenek, mert ugye általában a kisebb lakások azok a belvárosba jellemzőek. Tehát mondjuk, ahol például több az újabb építés, például azok a panel ingatlanok, azok tipikusan ritkán egy szobásúak, nagyon sokszor is kétszobásúak, vagy akár nagyobbak, pont a szocialista időszakban való családi igényekre szabott, tervezett ingatlan típusok, mint ahogy azt nézzük, hogy a 2000-es években például az új építési ingatlanok más típusú igényekre van a szakva, más méretűek a szobák, például ritka, hogy már külön van a konyha, nem a nappaliban van a konyha, ugye változnak az emberi igények, még mondjuk 120 éve a nagypolgár lakásokban óriási terek voltak, most aki nagypolgár lakásban lakik, sok esetben nehezen felmérhető vagy használható terek vannak, és ebből a szempontból Budapest egy drága albérleti helynek minősül. Ez nem jelenti azt, hogy nem keresik az albérleteket, de keresik, mert ugye, hogyha kevesebben tudnak új ingatlant vásárolni, vagy maguknak ingatlant, nem biztos, hogy újat, akkor azért valahol lakni kell, és akkor pedig a bérleménybe költöznek, csak lehet más megoldásokkal, tehát nem egyedül egy garzonban.
De egyébként te hogy látod, vagy mennyire látsz ebbe bele, hogy többen bérelnek lakást? Tehát, hogy ez tény, hogy többen kényszerülnek úgymond arra, hogy lakást béreljenek?
Hát ugye Magyarország az egy ilyen ritka hely, ahol nagyon-nagyon magas a saját lakóingatlanban élők száma. Is. Sőt, ugye nagyon sok lakástámogatási rendszer arra is megy, hogy vegyél, nem arra, hogy béreljél. Igen. Tehát ugye volt itt szó pont Budapesten a lakásügynökségekről, segítésről, stb. Valahol lakni kell. Ha nem tudod megfizetni, akkor bérelni fogsz. Ezáltal egyébként minden egyre fejlettebb vagy egyre drágább lokációban, ez Prágában is így van, Bécsben is, egyre többen bérelnek a lakosságon belül. Plusz a másik az, hogyha jönnek, úgymond, oda a vándorló személyek, ez akár külföldről vagy belföldről, azok nem biztos, hogy azonnal vesznek ingatlant, hanem
sőt, igen,
akkor inkább ők bérelnek, sőt, hogyha csak rövidebb időtávra gondolkodnak, akkor meg főleg ritka, hogy megvásárolnak egy ingatlan, és inkább betervezik azt, hogy a büdzsébe, hogy bérelnek, és mennek tovább. Úgyhogy én ahogy látom, folyamatosan nő, nem robosztusan, de nem az van, hogy évről évre nagyon látványosan, de folyamatosan lépkednek előre a lakástulajdonosok és a lakásbérbeadók közötti arány a bérbeadók irányába növekszik.
Pedig ugye azt is mondják sokszor, hogy hát miért bérelsz lakást, amikor ugyanennyi pénzből hiteltörlesztőt is fizethetnél, főleg, hogyha van még valamennyi tőkéd esetleg, amit mondjuk be tudsz kezdő részletre fizetni. Tegyük fel most egy ilyen esetben, te milyen tanácsot adnál? Tehát valakinek van X összeg, mondjuk félretett pénze, be tudna szállni egy ingatlan vásárlásba úgy, hogy hitelt vesz föl mellé, és mondjuk a hiteltörlesztő részlet az körülbelül annyi, mint amit mondjuk most fizet bérletre, lakásbérletre. Ilyenkor Mi az érdemesebb, vagy mi a jobb?
Hát azon az nekünk meg kell nézni, hogy mi a
persze,
lényeg.
Egyéni,
tehát van, aki lehet csak pont ez, hogy időlegesen megy valahova dolgozni. Van, aki elköltözik külföldre. Van, aki, tehát aki nagyon mobilis a munkája, az valószínűleg inkább a nem vásárlás mellett fog dönteni, hisz lehet, hogy holnap már nem ott lesz az élete. Hogyha hosszabb távon tud valahol tervezni, akkor egyébként ez egy jó dolog tud lenni, hisz akkor inkább a sajátunkba fizessünk, mint a bérleménybe. Ha egyszer adjuk a saját lakásunkat, akkor valamekkora összeg vissza, mint egy maradványérték, mert hogyha a hitelt kifizetnénk belőle,
igen.
Illetve valahol el kell kezdeni, nem tud mindenki egyből három hálószobás családnak megfelelni.
Tehát ez is akkor egy jó befektetés, mondhatjuk úgy, hogy...
Igen, de én azt szoktam mondani, hogy az, hogy valakinek van egy saját lakóingatlana, az kvázi olyan, mintha nem lenne állóeszköze lenne, mert igazából, hogyha meg ha eladja, akkor meg valahol bérelni kell. Tehát igazából olyan, mintha a BTD helyet fizetné, tehát hiába van valakinek 10 vagy 100 millió egy lakásban, ha azon kívül nincs nagyon vagyona, akkor oké, hogy papíron van vagyona, de ezt ő soha nem fogja tudni pénzét tenni, mert valahol fog lakni. Azt, hogyha esetleg meghal és megörökli valaki, aki nem ott lakik, akkor annak pénz lesz. Tehát mindig az első saját lakás, azt így nehéz vagyonilag számolni, ha azt levesszük, azért eléggé illikvid a magyar átlag ember vagyona, mert a legtöbb embernek a legnagyobb megtakarítása az a saját lakása, és azon belül meg a lakáshitele, amit pedig fizet. Tehát ez egy összeátlag. Persze vannak nagyon magasan jövedelmi tizedek, és vannak nagyon alacsonyan jövedelmi tizedek is, és nagyon nagy az olló a kettő között, de összességében, aki talál egy stabil pontot, akár stabil munkáját, annak nem biztos, hogy butaság venni ingatlant, és van az élethelyzből való költözés, családok növekednek, családok csökkennek, akkor egyértelműen ott azért a kötelezettség az inkább abban az irányba mehet el.
Na most újra tartunk szünetet, hozzuk az életöröm zenét, és innen folytatjuk a beszélgetést.
Ez a Családi Manna, Ferenc Gabival, itt a Manna FM-en.
Megyünk tovább, folytatjuk a beszélgetést Bilvaks Tibor befektetési szakértővel, rengeteg dologról szó esett, ugye a gazdaságba tekintünk ki. Maradt itt még két téma, amivel most majd zárni fogjuk a mai beszélgetésünket. Az egyik az az lenne, hogy úgy néz ki, hogy újra blokkolhatják az EU pénzét Magyarországnak, ez lesz, amivel majd lezárjuk. Előtte viszont van még egy, hogy a pénzügyminisztérium bemutatta, hogy hogyan omlott össze egy hónap alatt a költségvetés.
Ugye erről is beszéltünk már, hogy évek óta a tervek azok sajnos sokkal negatívabban valósulnak meg. Ugye a tervekhez képest negatívabban valósulnak, minden sokkal magasabb a költségvetési hiány 20-21-22-23, most már 24-ben is magasabb, sőt 25-ben is, mint terveztek. Az 6 év, kedves hallgatóink, hogyha valaki a Bibliát olvassa, van a 7-ből és a 7 szűk esztendő, majdnem megvan a 7 szűk esztendő már. És
előtte azt akkor nézzük, ez egy jó pont, mert akkor jön a 7-ből esztendő.
Azt nézzük, hogy előtte viszont volt 13-19-ig egy folyamatosan növekedő, reméljük, hogy lesz 7 bővelkedő esztendő. Ugye itt a munkanélküliségnél is, miatt a háború kidurrant voltunk 3%-on, itt pont beszélgettük akkor, hogy mi lehet a, és beszélgettük, hogy 4,5-5%-ig fölcsúszhat, most egyébként 4,5% a munkanélküliség, ez 3-4 éve nem volt ennyi a munkahelyek száma, persze, és nagyon sokszor halljuk, hogy hú, de hát nincs ember, de van olyan régiója Magyarországnak, ahol magas a munkanélküliség, és van, ahol szinte nem lehet találni embert. Tehát olyan ember, aki alkalmas dolgozni, az mindenki dolgozik, aki esetleg egészségügyileg, vagy valami okból nem alkalmas, azért nem dolgozik. És hát ugye Magyarországnak sikerült a tavaly, mindig megtervezi a kormányzat az év első felében a költségvetést a következő évre. Na most ez olyan, hogy 2022, mondjuk április-májusában megmondták, hogy mi lesz 23-ban, hát el tudjuk képzelni, hogy mennyire sikerült eltalálni. 23-ban megint megtörtént, ez most már januárban fölborult, ugye erről beszéltünk, és most megint azt mondom, hogy szakpolitikailag nehéz szerintem magyarázni azt, hogy megint most megtervezik április-májusban, és majd valószínűleg, hogyha nem úgy alakulnak a számok, akkor megint totálisan át kell írni. Értem, hogy valamihez kell tervezni, de lehet az én meglátásom szerint, hogy ennek így ebből a szempontból sok értelme nincs, hogy bejelentjük április-májusban, és talán nem lesz igaz, mert nem biztos, hogy ugye ez átlag magyar ember ezt nem figyeli, hogy most akkor most teljesültek a célok, vagy nem, az igazából nem igazileg a hitelességbe jelent, de hogyha valami 6-7 éve nem sikerül, nem biztos, hogy ezzel ugyanúgy valaki foglalkozik. De összességében ugye óriási kiadások voltak 13. havi nyugdíj februárban, tehát több száz milliárd, hanem majdnem 1000 milliárd forint csak az állampapírok kamata, ugye erről is beszéltünk, hogy ezt terhet nyom, most is egyébként márciusban nyomja, ez majd jövő február-márciusban is brutális tétel lesz, és hát a másik oldal, hogy a bevételek nem úgy alakultak. Tehát terveztek tavaly egy X mennyiségű áfa bevételt, csak ugye akkor volt az infláció, az emberek alig, tehát sokkal kevesebbet vásároltak, kevesebb volt az áfa is, és most is egy érdekes szám. Tavaly kevesebb, mint 7000 milliárd áfa bevétel volt. Idén 8400 milliárdot terveztek be. Ez azt jelenti, kedves hallgatók, hogy az általános forgalmi adóból, tehát a fogyasztásunk után több mint 20%-os növekedést várnak áfa oldalon. Most sok mindent tudjunk értelmezni, de azért én azt gondolom, hogy egy nagy csokiban fogadnék, hogy nem fogunk tudni 20%-ot, hisz most az év elején látjuk, hogy
mi
rosszabbak.
Mi lehet a reális szerinted?
Ez nagyon nehéz lenne így márciusban mondani valamit. Lesz növekedés, de szerintem közelebb leszünk ahhoz, ahol tavaly voltunk, mint amire vártak idénre. És ezek, tehát amikor ilyen 500-800 ezer milliárdos lyukak vannak, kedves hallgatók, ez óriási különbség. Tehát gondoljon bele, hogy mennyi idő alatt keresne meg ennyi pénzt. Tehát mondjuk olyan, mint hogyha ebből a számok szerint, mint hogyha egy hónapig nem lenne áfa bevétel, akkor a differenciák lesznek, és ezek hiányoznak majd a kiadási működési lehetőség oldalon, tehát kevesebbet lehet elkölteni utakra, iskolákra, óvodákra, jó téti szolgáltatásokra, sportra, bármire, így van, tehát bármire, amiből a kormány, vagy hát pontosabban a költségvetés tudja segíteni az országon, és talán én azt gondolom, hogy talán azt kéne egyszer megtenni, hogy leülni és belátni azt, ami most a helyzet. Tehát nem ahhoz tervezni, ami a terv, és látjuk, hogy teljesen más pályán vagyunk, hanem azt mondani, hogy oké, akkor módosítjuk a jelenlegi tervet, realizálni, és ahhoz esetleg lehetne jövőre tervezni, mert most, amikor ilyen irreális szintekhez, amiket nem érünk el, most már évek óta mindig arra tervezünk rá, akkor ez kicsit olyan, mintha azt mondanám, hogy tervezzük azt, hogy körbefutjuk a házunkat 10 perc alatt, aztán csak 12 alatt, aztán a 10 perchez tervezzük, hogy majd csak 9 lesz, aztán még csak 11, és akkor már csak 8, és egyre távolabb vagyunk, igen, a valóságtól. Csak ez ugye a mindennapunk, és akkor utána elindulunk az olimpián úgy, hogy azt mondjuk, hogy ami 8 alatt tudunk futni, és sose futottunk 8 alatt. Tehát, hogy ez így furcsa, és furcsa fognak ránk nézni a versenytársaink, mert itt igazából versenytársak vannak, tehát ott van mellettünk az összesen ország, akivel versengünk, Kelet-Közép-Európa az egyértelmű, Románia, Csehország, Lengyelország, Szlovákia, ezek ugyanúgy azok, a befektetőkért versenyeznek, akik általában nagy globális vállalatok, akik oda terveznek valamit, odaraknak valamit, amivel gyártanak, általában vagy nyugatra, vagy keletre, mondjuk mi eddig nyugatra gyártottunk, és meglátjuk, hogy melyik irányba, de ezek komoly kérdőjelek, és így a költségvetés szempontjából talán érdemes lenne ezúton egy picit ilyen reálisabb lábakon állni, nem. És biztos, hogy van többféle terv és szenárió a vezetőség, vagy a kormány asztalát, 100%-ig biztos vagyok benne, nagyon okos emberek ülnek ott. Talán megfelelő lehetne így tervezni, könnyebb lenne így mindenkinek utána számolni.
Hát egyrészt a versenyhelyzet, amit mondtam, másrészt meg azért itt a hétköznapi embereknek a mindennapi élete. Tehát szóval azért az is nagyon erős szempont, azt gondolom. És akkor erre így a záró témaként, hogy újra blokkolhatják Magyarország összes EU pénzét, hát ez szintén nem egy pozitív hír, mondhatjuk.
Mondhatunk pozitívat is egyébként szerintem, hogy akkor... egyrészt, hogy decemberben átengedték ugye a 10,4 milliárd eurót. Ugye akkor is mondtuk, hogy igazából bármikor megakadhat a folyamat, ez egy olyan engedés volt, hogy most akkor nem az, hogy megjött a 10 milliárd euró, hanem küldjünk számlát 7 évig, és akkor ami megjön, hogy pozitív, hogy egyelőre még nem blokkolták. De ez nagyon fontos szerintem. És ugye az Európai Unióban több ilyen fontos rész van maga az Európa Parlament, azok az emberek, akik ott ülnek, és igazából mi választjuk őket, ebből, igen, lesz június 9-én szavazás. Bizony. Igazából ők, amit mit tud csinálni az Európa Parlament, 5 évre választjuk, nem kezdeményezhet önállóan törvényt, ez nagyon fontos, de módosíthatja, vagy megvétózhatja azokat számos szakpolitika területén. És ugye ezek a parlamentet, akit választottak az emberek, az akkoriban perelni a bizottságot. Ki az a bizottság? Aminek meg a legfőbb feladata a jogszabályok kezdeményezése és becikkelyezése, valamint az uniós szerződések őreként tevékenykedik, mint az EU jogalapját jelentik. Ugye itt a parlament azt mondja, hogy nem teljesültek azok, amiért a bizottság áttengette nekünk a pénzt.
Igen.
Tehát még egyszer mondom, a bizottságban nem annyi ember ül, mint amány a parlamentben, és nem ugyanazok az emberek. Ezeket fontos tudni, hogy ezek itt nálunk ritkán hallani a bizottságokról, mert általában nálunk parlamenti bizottságok vannak, amelyben ugye a 200 fős parlament tagjai ülnek. Tehát itt igazából minden bogár rovar, vagy minden rovar bogár, de nem minden bogár rovar bogár. Tehát ez kb. Nálunk ez van. Tehát itt ugye gyakorlatilag egyik szerv a másikat. És ne fejtsük, hogy ez a per, amiről van szó, ez nem egy nap alatt fog megtörténni, illetve amikor ebből valamilyen döntés lesz, az már biztos, hogy nem ez a ciklus. Tehát ugye június 9-ével valószínűleg az Európa Parlamentben lévő személyek, illetve a súlyok átalakulnak, most nem tudjuk előre megmondani, melyik pártcsaládok lehetnek erősek. Kérdés az, hogy ki az, akinek ez előnye, ugye. Mindenképpen azt mutatja, hogy azért az átlag...
Tehát addig azt gondolod, tehát a választásokig nem...
Semmi nem lesz eldöntve. Tehát olyan erős, tehát még egy jogi rendszer van, ami akár mire ebből valami első döntés lehet, az szerintem 8-10 hónap minimum, de lehet, hogy két év.
Új,
igen, tehát hogy itt mire ebből jogerős döntések lehetnek, ne felejtsük el, hogy a 2020-as covidos pénzeket még nem kaptuk meg, és arról is igazából az első megállapodás a 2020 végéről most 23 végén volt. Ugye igazából nem 3 évig nem nagyon volt EU pénzjük, igen, ezt mindenki érezte, tehát azért az Európai Unióban sem egy nap alatt történt a dolgok, mert ugye meg kell vizsgálni érvek, ellenérvek, bizonyítékok, Magyarországnak is van joga, ugye úgymond ez ellen akár védekezni, mert most az ő részéről van szó. Tehát majd utána születhet egy megoldás, és az Európai Unió rendszer, ezt mindig meg kell értenünk, az egy konszenzusos rendszer. Az úgy van kitalálva 1950-es évektől, hogy akik benne vannak, ott a végén mindenki nyerjen. Mindenki haza tud menni, el tudja mondani, hogy nyert. Én ezért nyertem, én azért nyertem, az amaz nyertem. Mindenki gondoljon bele a magyar kormányzati kommunikáció, hogy mit nyertünk, vagy mit nem nyertünk. De ezt mindenkinek el kell tudni mondani, hogy a francia személynek, az olasznak, stb., mert ő is a szavazóiért él, őket képviseli. És ebben kell megtalálni egy olyan megoldást, ahol mindenki előnyös. Volt itt például az Ukrajna Európai Uniós tagságának a lehetősége, vagy az előszabályából való belépés. Ugye nagyon sok olyan nagy politikai kérdés van, ezek az emberek leülnek egy tárgyalóasztalhoz, és lehet, hogy többször ülnek le, de a vége az, hogy meg kell állapodni. És ebben kell megoldást találni. Ugye volt itt egy olyan szavazás, amikor a miniszterelnök úr kifáradta a szavazásról, ugye itt december hónapban, aztán is született egy megállapodás. Tehát ezeket kell látni, hogy a politika az nem minden esetben piros-fekete, az minden esetben szürke. Azt nem tudjuk, hogy mennyire szürke, vagy milyen hátsó dolgok történnek, de összességében, hogy pozitívval zárjunk el, még egyelőre vannak Európai Uniós pénzek, amiket megszavaztak decemberben, ezeket folyamatosan ki lehet küldeni, ezért indultak el most pályáztok. Most mondjuk abban változott egy kicsit már ez a ciklus, hogy tehát akkor sokkal több volt a részrányban az ingyen pénz, tehát az vissza nem térítendő támogatás. Most egyébként ez várható is volt, hogy nő azoknak a részránya, amikor pedig mondjuk támogatott olcsó hitelek vagy egyebekhez lehet hozzáférni, amik segítenek ahhoz, hogy valaki tudjon fejleszteni. Ez akár magánszemély is így lehet, vagy akár egy jogi személy egyaránt.
Hát végül is ez, azt kell mondanom, hogy azért részben pozitív volt ez a mai zárás. Legyen így. Köszönöm szépen neked.
Én is köszönöm, és kellemes ünnepeket kívánok mindenkinek.
Kedves hallgatóim, ebben az órában Bilvax Tibor befektetési szakértővel beszélgettünk.
Manna. Ez a családi Manna.